ed ezt a János írása szerinti evangélium 10. fejezetéből olvasom az első 10 verset. Bizony, bizony, mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló. De aki az ajtón megy be, az pásztora a juhoknak. Ennek ajtót nyit az ajtó őr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait nevükön szólítja és kivezeti. Amikor kivezeti a maga juhait, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegen pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit jelent az, amit mondott nekik. Jézus tehát így szólt hozzájuk. Bizony, bizony, mondom néktek, én vagyok a juhok ajtaja. Aki én előttem jött, az mind tolvaj és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam átmegy be, az biztonságban lesz, és bejár, és kijár, és legelőt talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön, és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Kedves testvéreim, a számítógépek egyik világhírű szaktekintélye egyszer így nyilatkozott. Az embereket nagyjából három csoportba lehet osztani, vannak műveletlenek, félműveletek és műveltek. A műveletlen emberekre az jellemző, hogy semmiféle összefüggést, rendet, rendszer, törvényt nem ismernek. Nyilatkoznak, hogy általában egyik ember olyan, mint a másik, egyik 19, másik egy hiá, 20, egy kutya, és így tovább. Tehát a műveletlen ember nem tud rendet teremteni a világban, emberek között nincsenek kategóriái, fogalmai, nincs rendszere. A félművelt emberre az jellemző, hogy már fölismerte a törvényeket, az összefüggéseket, a rendet, és igazodik. Igyekszik maga is beleigazodni. Ezek beszélnek jó emberről, rossz emberről, vallásos emberről, ateistáról, és mivel ismerik a normákat, magukra kötelezőnek tekintik, igyekeznek betölteni bizonyos szabályokat. Ezek a félművelt emberek. Az igazán művelt emberek szaktekintély szerint azok, akik nem csak a törvényeket ismerik, hanem a kivételeket is ismerik. Azokat az eseteket, amelyek fölötte vannak a törvénynek. Tehát a műveletlen semmit nem ismer, semmiféle rendet. A félművelt ember csak a szigorú rendet, a törvényt ismeri. Az igazán művelt ember azt, ami több, mint a törvény, a kivételt, a rendkívülit, a meglepőt, az újat, az egyedülállót. És így folytatta, a számítógépek tulajdonképpen félművelt intelligenciák. Mert a számítógépek csak a törvényt ismerik. De azt pontosan ismerik, azt nálunk jobban, pontosabban ismerik és alkalmazzák. Gyorsabban ismerik a törvényt, gyorsabban tudnak összeadni, szorozni, csoportokra osztani, rendet teremteni abban, ami számunkra kaotikus. A számítógépek tehát magas rendű félintelligenciák. És hát az ember lehet az az intelligencia, aki többre képes, mint a számítógép, nem csak a törvényt, hanem a kivételt, az átlagon felülít, a rendkívülit is ismerheti. Nagyon érdekes ez a megnyilatkozás. A számítógép, mint a legmagasabb rendű félműveltségnek a gépezete. Na testvéreim, hogyha ezt a hármasságot tekintetbe vesszük, és így gondolunk Jézusra, Istenre, mert szerint Isten lett láthatóvá, tapinthatóvá, érthetővé Jézusban, akkor azt kell mondanunk, hogy Isten az a nagyon magas rendű intelligencia, aki csak a kivételt ismeri. Isten számára nincs törvény, jó ember meg rossz ember, református meg katolikus. ezek a kategóriák, ezek a félművelt emberek számára vannak, Isten számára nincs ilyen, Isten számára csak a kivétel van, vagyis minden egyes ember kivétel a kategóriából. És ezt, hogy minden ember kivétel, és Isten nem oszt be csoportokba minket, hanem minden ember egyedi elbánásba részesíti, egyedi módon közelít hozzá, ezt jelzi az, hogy nevünk van. A jó pásztor nevükön szólítja a juhait. A név ugye azt jelenti, hogy az én rám vonatkozik, egyedülálló. Amikor nevet ad nekünk Isten, akkor kiemel mindenféle kategóriából. Szerény vagy szerénytelen személyemet lehet úgy, hogy nagy tiszteleti úr, meg édesapa, meg református. Mert ezek kategóriák. Az Úristen előtt én nem vagyok se nagy tiszteleti úr, se református, se családapa. Én az Úristen előtt Farkas Jóska vagyok. Egyedi eset. Kivétel. Kivétel abból, hogy református, meg kivétel abból, hogy családapa, mindenből kivétel. Egyedi eset vagyok. Nevem van. Tehát nem tudom, átéltük-e már ennek a hallatlan kiváltságát, hogy nevem van. Kivétel vagyok. A saját kategóriámból kivétel vagyok. Ha nő vagyok, nem nő vagyok, hanem Éva vagy, Juliska vagy, ki vagyok. Kivétel vagyok. És ha református, akkor én egyedi módon kivétel vagyok a reformátusok között. Neve van az ember, egy hallatlan nagy dolog. Ezt hiába mondom, ha valaki nem élte át azt, hogy én az Úristen előtt tényleg Farkas Jóska vagyok, egyedülálló valaki, akit nem tesz be Isten semmiféle skatujába. Nevemen szólít. Ha megszólít, akkor nem úszod meg, hogy ti református papok vagy, ti magyar, tudom én, kálvinisták. Nem, az ugye, hogy Farkas József és XY többieket nevünkön szólít. Ez az ige erről a hallatlan kiváltságról beszél, hogy a pásztor nevükön szólítja a juhait, azok ismerik az ő hangját, és ő ismeri az övéit. Csodálatos viszony ez. Ez a János 10, a híres pásztor fejezet, majd a további verseiben is látjuk ezt a gondatot további részletezésben. Pásztor, Jézus a jó pásztor. Az újabb teológiai kutatások fedezték föl azt, hogy ennek a pásztor ügynek nem egyszerűen csak ótestamentumi gyökerei vannak, mert vannak azok is természetesen, itt az előbb énekeltük, egyik csodálatos ótestamentumi zsoltárt, az Urén nékem, ez nem csak nekünk kedves zsoltár, már a zsidóknak is az volt. Dávidot úgy tekintették, mint pásztor királyt, most csak ilyen címszavakat mondok, amiket én külön kellene részletezni. Amikor kialakult a zsidó Isten ismeret, akkor igazából két Isten képzett birkózott egymással, volt egy a mennydörgős, a magasban trónoló Isten, a Sinai hegynek az Istene, és volt a nomád pásztorokat pásztoroló Isten, aki előtte jár az ő népének, mint pásztor. És mind a mai napig a gondolkodásban, a zsidó és keresztény gondolkodásban birkózik egymásra ez a két gondolat, hogy az Isten villámokat szóró, mennydörgő, felséges Isten, vagy pedig pásztor, pásztor Isten. És itt Jézus, hogy úgy mondjam, leteszi a garast, az Isten, pásztor Isten. Én és az Atya egy vagyunk. Ha én a jó pásztor vagyok, Isten a jó pásztor, akinek a jó pásztor, a küldötte vagyok én. Tehát a pásztor. Na most mondom, az újabb teológiai vizsgálódások nagyon érdekesen kimutatták, hogy nem csak ilyen ótestamentumi gyökerei vannak a pásztor gondolatnak, mint ahogy mondottam, vannak ezek is, hanem fölismerték, hogy a környező világban ismeretes volt ugyancsak a pásztor gondolat, és pedig Istenre vonatkoztatva. Itt többször szóltam már az úgynevezett gnosztikus vallásos mozgalomról. Ez széltébe hosszába elterjedt, és szinte riválisa volt a kereszténységnek, amikor kezdett terjedni a kereszténység, és szinte legyőzte a kereszténységet, beszűrődött a kereszténységbe is, egy csodálatos, gazdag szellemi mozgalom volt a gnosztikusoknak a mozgalma, gnózis, a tudás, akik tudni akarták a dolgokat. Nos, kiderült, hogy a gnosztikusok irodalmában ugyanúgy nagy szerepe van ennek, hogy a pásztor. És van egy ilyen gnosztikus tanulmány, hogy az Isten az ember pásztor, emberek pásztora. Tehát kiderült az, hogy ez a pásztor gondolat az egyfelől zsidó gyökereken át jutott be az evangéliumba, de másfelől a gnosztikusok felismerései is. És nagyon érdekes azt megvizsgálni, hogy ebben a fejezetben, a János 10-ben vajon melyik pásztor képzet jelenik meg? Az ótestamentumi inkább, vagy a gnosztikus pásztor képzet? Egy rendkívül izgalmas kérdés számomra legalábbis. Tudnék, a zsidó gyökérzetű pásztor gondolat az másként értelmezte a pásztor, mint a gnosztikusoknak a pásztor gondolata. Imént elénekeltük 23. Zsoltárt, abból világosan kitűnik, hogy milyen volt a zsidó pásztor képzet. Füves legelőre, jó legelőre visz, aztán botjával, vesszőjével fegyelmez, oltalmaz engem. Tehát a pásztor szolgálatnak ez a tápláló, védelmező, oltalmazó funkciója emelkedik ki a zsidó gondolatban. Mi szólal meg a gnosztikusoknak a pásztor gondolatában? Rendben érdekes. A hang, ahogy a pásztor szólunkatja az övét, és a nyáj érti a pásztornak a hangját. És itt a hang a gnosztikus gondolatban sokkal több, mint az, hogy rászól egy bárányára. Tudjuk azt, hogy a hang hallatlanul gazdag valami. A hangnak nem csak tartalma van, hanem muzsikája is van, színezete is van. Tehát a gnosztikusoknak a pásztor gondolatában, amikor Istenről úgy beszéltek, mint pásztorról, akkor a hang kapott hangsúlyt. És a hang azt jelentette, hogy személyes kapcsolatban vannak, életközösségben vannak egymással. A pásztor szól, a bárány béget rá, kapcsolatban, hang kapcsolatban vannak egymással. Ez a gnosztikus pásztor gondolatnak a jellegzetessége. Ezek után nem nehéz eldönteni, hogy ebben a fejezetben a zsidó pásztor gondolat szólal meg, vagy pedig a gnosztikus pásztor gondolat. A későbbiekben is majd ez lesz a lényeg. A maga juhai nevükön szólítja és kivezeti. Ideget nem követnek, elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Rendkívül érdekes, tehát, hogy a pásztor képzetnek a gnosztikus tartalma kerül ide az evangéliumba, a hang által való közösség. És itt valóban kicsit időzzünk el ennél, hogy a hang. A Bibliában a hang fontosabb, mint a fény. Az ember számára vannak fényhatások, amelyek megrendítőek lehetnek. Egy villámnak a fényére megborzong az ember, vagy a napfény gyönyörködteti az ember. Az álmokat is igazából fényhatásoknak lehet lenni. Látás érzetek az álmokban is, fényjelenségek. A Biblia szerint vannak ezek is, ezekben is az Isten, persze mindenben jelen van az Isten, de leginkább, legsajátosabban az Isten a hang hatásokban mutatkozik. Az Isten ige, logosz, hang. És gondoljuk akár Bibliára, akár egyháztörténelemre, illés, híres jelentére gondoljunk, mennydörgés, földindulás, tűz, és akkor egy halk és szelíd hang. És abban a hanghatásban, abban volt ott az Isten. Vagy gondoljunk Szent Johannára, akit egész életében a hang vezérelt, és addig volt az, aki, amíg hallotta a hangokat, és egyszerre összeomlott, és egy tehetetlen kis parasztlány lett, egy kis francia tehetetlen parasztlány lett, amikor elhallgattak a hangok. A hang tette őt Johannává, Szent Johannává, a hang. Ha hallotta a hangot, akkor legyőzhetetlen volt. Ha elhallgattak a hangok, akkor gyámoltalan volt, összezavarodott, semmit nem tudott. És én mindig úgy gyönyörködöm, ha igazságot érzek benne, amikor valaki bizonyságot tesz, hogy töprengtem, bizonytalankodtam, és egyszerre csak, mintha egy éles hang világosan mondta volna, hogy most pedig te ezt menj oda, hang. A hanghatások, az Istennek a sajátos hatásai. Tudnék, gondoljuk arra, hogy a fény és a hang. A fény a szemembe ötlik, megvakít, lenyűgöz, földhöz ver, de nincs vele oda-vissza kapcsolatom. Az igazán elmélyült kapcsolat a hang által lehetséges. Megszólít engem a mennyei hang, én válaszolok rá, megint szól Saul megtérésénél. Volt fényhatás is, de a szíve, a magna a damaszkuszi történetnek az, amikor megszólítja Jézus, Saul, miért kergetsz engem? És Uram, ki vagy? Amikor elkezdődik a hang oda és vissza, az a damaszkuszi jeletnek a magva, a hang tehát. És amikor Isten minket megszólít, akkor nevünkön szólít. Mint ahogy olvassuk az Ószövetség, Sámuel, a kis Sámuelt megszólítja, és végig hang. És a hang a nevünkön szólít. És mondottam már, hogy a név az azt jelenti, hogy egyedi eset vagyok. A név azt jelenti, hogy nincs ilyen. A név az én igaz valómat jelenti, amit már én magam se ismerek. Az Isten valómban ragad meg engem. Igazi valómat érinti meg, amikor megszólít. Sőt, aztán tovább viszi az Új Szövetség ezt, új nevet ad, bár az Új Szövetségben is már ott van ez. Jákob, amikor az Isten közelébe kerül, akkor új nevet kap. Új nevet kap Jákob, Izrael. És Simon, amikor Jézus közelébe kerül, akkor új nevet kap. Az új név az egy program. Simon még messze nem volt Péter, nem volt kőszikla, nem volt olyan szilárd személyiség, mint amilyennél majd menet közben nevelte őt Jézus Krisztus, de már bizalommal ajándékozta neki az új nevet, és az új név felé vitte az életét, és olyan különös, hogy Jézus egyszer a régi nevén szólította meg, egyszer az új nevén szólította meg, mert Simon egyszerre volt a régi és az új, Simon Jónának fia, jobban szeretsz engem, mint ezek. Simon Jónának fia, szeretszél engem? A régi nevén szólította meg, mert a régi név is még érvényes volt. Tehát aztán az új nevén is, Péter. És amikor Isten nevünkön szólít, akkor szólíthat a régi nevünkön, a régi óemberi mi voltunkban. És megszólíthat az új emberi mi voltunkban, amelyik inkább ígéret, inkább program számunkra, amit Isten majd meg fog valósítani. Tehát a hang és a név ma este kapjon meleg, gazdag csengést a szívünkben, testvéreim. Az Isten pásztor Isten, és ha idáig a pásztor szóra ez a képzet jelent meg, hogy igen, pásztorol, füves legelőkre visz, oltalmaz, hát akkor kapjon még hozzá ezt, kapja ezt az új jelentést is, hogy pásztor, aki szólongat, aki szólítgat, nevemen nevez, és úgy végzi a pásztoroló szolgálatát, ahogy a másik szép énekben énekeltük, hogy igéddel terel bolygó nyájadat, igéddel és lelkeddel. Na még valamit erről, ami olyan furcsa ebben a részben, mert azért elég, hogy úgy mondjam, ugrálnak a képek itt a 10. fejezet elején. Jézus egyszer a pásztor, aztán egyszer az ajtó. Egy kicsit álljunk meg ennél is, hogy én vagyok az ajtó, amin a pásztor bemegy. Másként én vagyok a pásztor, aki bemegyek. Tehát itten halmozódnak a képek, és mindegyiket külön kellene választani, és külön értelmezni. Hát egy kicsit álljunk meg ennél, hogy Jézus az ajtó. Azt mondja, hogy rajtam keresztül lehet bejutni a nyájhoz. Aki nem rajtam keresztül megy be a nyájhoz, oldalt a kerítésen kapaszkodik át, az rabló és tolvaj, aki öl, pusztít, fosztogat. Én vagyok az ajtó. Ez megint egy önálló kép. És egyáltalán, ha elfelejtettük volna erre, gondoljunk, hogy az evangéliumokban hallatlan súlya van ennek, hogy én vagyok. Úgy elszalad a tekintetű, hát persze, hát én vagyok. De nem is az a fontos, ami utána következik, hogy én vagyok a szőlőtőti, a szőlővesszők, én vagyok a világvilágos, és itt a János evangéliumában van egy sereg ilyen mondat, amelyik azok elő, hogy én vagyok, és akkor utána a különböző folytatás. Hát azok is érdekesek persze, mert színezik a dolgot, de a újszövetségi szakteológusok szerint az igazi mondani valóit az, hogy én vagyok. Tudnék ezt, hogy én vagyok, van egy hallatlan gazdag valami, az azt jelenti, hogy ti nem nagyon vagytok, én vagyok. Ha én vagyok, akkor a ti létetek nem érdemli meg ezt, hogy vagyok. De mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Nem azt mondja, hogy én voltam. Én az örök vagyok. Vagyok. Amikor Ábrahám lett, én már réges-rég a vagyok voltam, és maradok mindvég. Emlékezünk rá, amikor Mózes kérdezi, Isten, jó, hát megyek Egyiptomba az én népe, de ki küld engem? Mit mondjak? Melyik Isten küldött? Ki az Isten, aki engem küldött? És akkor mondja Isten, hogy mondd meg, hogy a vagyok küldött. Vagyok, aki vagyok. A vagyok küld. És mondom, ezt még tovább lehetne kicsit mélyíteni, akár filozófikusan, ha ez az asztal van, ha ez a fal, ez az égő, ez a villany van, akkor az Isten nincs. Mert ha ez a van, akkor az Isten nincs. Az neki egész más szót kellene akkor kitalálni, mert ez ma van, aztán 20-50 év múlva elfordik, szú, megeszi, nincs többé. Nem tudom, érzékelik-e, ha az asztal van, ha ez a szék van, akkor az Isten nincs. Ha pedig az Isten van, akkor ez a szék, meg az asztal nincs. Pillanatnyi léte van, csinálták, elporlik, megöregszik, tűzbe dobják. Ez nem van. Ez nem létezés. Na, tehát azért mondom, hogy ez egy hallatlan gazdag szó, hogy én vagyok. Ezt Jézus úgy mondotta, hogy én Isten vagyok. Az én létem megérdemli ezt a szót, hogy vagyok. Én a vagyoknak a megtestesülése vagyok. Aki azt mondotta a zsidó népnek, hogy vagyok, aki vagyok. Na, tehát ezt mondom, ez egy külön-külön óriási téma, összegyűjtögetni ezeket a szavakat, amikben ez van, hogy én vagyok. Azt mondják az újszövetségi szaktudósok, hogy Jézusnak az igazi öntudatát, Isten tudatát ez a két szó fejezi ki leginkább, hogy én vagyok. Na mindegy, most mondom, hogy többé nem menjünk bele, csak szeretném a figyelmet fölhívni, hogy hallatlan súlya van ennek, amikor azt mondja is, hogy én vagyok a szőlőtő, én vagyok a világ világosság. És itt azt mondja, hogy én vagyok az ajtó. Én vagyok az ajtó. Rajtam át lehet érvényesen megközelíteni a másik embert. Aki nem én rajtam keresztül közeledik a másikhoz, az tolvaj és rabló. Na hát mit jelent itt az ajtó? Én vagyok az ajtó. Hát ezt érem kép, ez hasonlat. Igazából arról van szó, hogy jogerősen, érvényesen, hitelesen a másik emberhez Jézus Krisztuson át lehet közeledni. Ez mit jelent? Semmiféle vallásos kodást, hogy in nomine Dei et Filii, stb. Vannak ilyen formulák nem ezt jelenti, hogy én vagyok az ajtó, hogy rajtam keresztül. Az azt jelenti, hogy ahogyan én közeledem az emberekhez, ahogyan az Atya én rajtam át közeledik az emberekhez, az Atya számára én vagyok az ajtó, és az Atya az én személyemben közelíti meg a másik ember, nekem is a másik emberhez Krisztus-szerűen kell közeledni. Na ez itt a lényeg. Én vagyok az ajtó. Azt jelenti, hogy akkor közeledem egy emberhez hitelesen, jó szerint, Isten szerint, ha Krisztus-szerűen közeledem hozzá. Ugye itt érthetően szembeállítja magát a farizeusokkal, főpapokkal, írástudókkal, akik szintén közeledtek esetleg egyenesen Isten nevében az emberekhez, de hogy közeledtek? Mint rablók és tolvajok, akik kifosztották a népet, az özvegyeknek a házát, elorozták, és így tovább. Tehát Isten nevébe közeledtek, de nem Krisztus-szerűen, mint tolvajok és rablók, itt mondja is világosan. Akik én előttem közeledtek, azok tolvajok és rablók. Én vagyok az ajtó. Tehát az embernek a másik emberhez közeledni Krisztus-szerűen lehet. Ahogyan Krisztus közeledett a másikhoz. Hogy közeledett ő? Hát így, hogy nevén szólította. Szerette, értette a másikat, megértette a másikat. Segíteni akarta a másikot, meg akarta ajándékozni. A 10. vers mondja a legszebben ezt. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Lehet így közeledni a másik emberhez, hogy lopja, pusztítson. Van ilyen ember és ember közti közeledés. Akár férfi és nő közötti közeledés, hogy lopjak, hogy raboljak, hogy pusztítsak. Akár kollégák közötti közeledés, akár hívők közötti közeledés is lehet így, hogy a másiktól elvegyem, nekem több legyen. A tolvaj azért jön, hogy neki több legyen, hogy lopjon, öljön, pusztítson. Én, most jön az ajtó, mi az, hogy ajtó? Én azért jöttem, hogy életük legyen. Sőt, bőségben éljenek. Nagyon szép a régi fordítás is. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. De itt meg nagyon kedves ez a sőt szócska. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Na hát a tolvajjal szembe ez a Krisztus közeledésének a minősége. Amikor Jézus Krisztus közeledik hozzám, nem azért jön, hogy lopjon, megszegényítse, kifossza az életemet, hanem azért jön, hogy meggazdagítsa, hogy teljességre juttassa, azért, hogy sőt is legyen az életemben. Élet, sőt, bőség. Tehát akkor közeledem az ajtón át a másik emberhez, ha az én oda közeledésem nyomán a sőt megjelenik. Tehát a másik életre támad, elesettségéből, keserűségéből, vigasztalanságából életre támad, sőt, ő belőle és forrás fakad, és élő vizek folyamai ömlenek a bensejéből. Élete lesz, sőt, bővölködik, és még telik arra, hogy másnak is adjon. Ez a hiteles közeledés a másik emberhez. Ezen érdemes elgondolkozni, hogy közeledik valaki hozzám, közeledem valakihez, milyen motivumok vezérelnek. Van ilyen motivum, ilyen indíték, hogy lopjak magamnak, szerezzek őtőle valamit, és van ilyen, hogy adjak neki. Telik rá, annyit kaptam, hogy én is bővölködő, kicsorduló élet vagyok, telik rá, és közeledem hozzá, hogy ő is ilyen kicsorduló élet legyen. Na ez az ajtónak a jelentősége. Én vagyok az ajtó, aki általam, aki ilyen Krisztus-szerűen közeledik, arra fölfigyelnek, annak a hangját megismeri, azt követik, a többitől elfutnak. Egy sereg rosszul sikerült emberi találkozás kapcsolatnak, itt van a magyarázata. Olyan sokan szeretnének, jaj, de jó lenne, ha szeretnének, de jó lenne, ha törődne velem valaki. És nem sikerülnek az emberi kapcsolatok, mert tolvaj módján közeledik egyik a másikhoz. mivel tudna a másik engem meggazdagítani? Mit tudnék én kapni a másiktól? Ez a tolvajnak a közeledése. Krisztus az ajtó. Az ajtónál közeledve azt mondja, hogy mit tudnék adni a bennem felgyülemlett felesleg, többlet, a sőt, a bővölködő élet, hogy tudna rááradni a másikra is. Ez a hiteles közeledés a másikhoz. Na, testvérek, gazdag üzenet, ezt kiki vigye, amit különösebben is örömmel hallott a gondolatokból. Befejezésül még egyszer vissza az elejéhez. Háromféle ember van. Műveletlen, félművelt és a művelt. A műveletlen csak nagy masszát lát, semmiféle összefüggés törvény. A félművelt csak kategóriákat, törvényeket lát. A művelt a kivételt is. Isten az a csodálatos intelligencia, aki mindenütt a kivételt látja. Nevem van. A név azt jelenti, hogy kivétel vagyok. És Isten nevemen szólít, és nem tolvajként szólít, hanem kérje, ami az enyém. Nagyon sok ember az Istentől azért fordult, azt hiszi, hogy Isten csak kér, követel, büntet, fenyeget. Tolvajnak gondolja az Isten, még azt a kis életörököt is ellopja az Isten, amilyen volna. Hát az Isten nem tolvaj, hanem Jézusba mutatta meg, hogy milyen jön, ad, és azért jön és ad, hogy bővölködjünk, és mi is az ajtón át közeledjünk a másik emberhez. Krisztus az ajtó, Krisztus terüljen, közelítsük meg a másik ember. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk.